Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
Veres Egyházon ad koncertet a Gypsy Kings. A legendás együttes augusztus 24-én a Mézesvölgyi nyáron koncertezik. A színházi előadások mellett a Mézesvölgyi nyár minden évben koncertekkel, köztük sztár vendégekkel is várja a közönséget. A Grammy-díjas Gypsy Kings, a Bamboleo, a Baila Mi, a Volare, a Jobi Jobá című slágerek és számos más világszerte ismert dal előadói eddig 13 albumot adtak ki, és csaknem 4 évtizede koncerteznek. A 80-as évek utánozhatatlan stílusában zenélő fiúknak mai napig 5,5 millió hallgatója van Spotify csatornájukon minden hónapban. A legendák 7 gitárral, 12 tagú zenekarral, forró flamenco, salsa és pop dallamokkal érkeznek Veresegyházra augusztusban, európai nagy turnéjuk egyik állomásaként. A Gypsy Kings előzenekara, a hazai etnopán királyai, a Gypo Circus lesz, Sirota Jenniferrel kiegészülve. Az egyedülálló stílusú formáció garantáltan balkáni hangulatot varázsol majd.
Kiállítás.
Előttem a holnap. Venezuelai festőművész munkáiból nyílik kiállítás a Bakács Bunkerben. Zeus Salas a mindenütt jelen valóság világába vezet minket a Bakács Bunker Underground kulturális térben önálló kiállításán. Az egy hónapig látogatható tárlatot számos program is kíséri, nyitvatartási időben több alkalommal lehetőség nyílik találkozni az alkotóval, a Bakács Fest idején tárlatvezetések és művészeti workshopok során ismerhető meg művészeti gyakorlata. A tárlat a venezuelai festőművész munkásságának 7 évéből válogat, és bemutatja, egyben összegzi eddigi művészeti tevékenységét és mérföldkövet tovább haladásának. A Buenos Aires-i kezdetektől a budapesti alkotóévek során megszülető művekből építkezve festmények, illusztrációk, szobrok és Salas performance művészetének lenyomatai láthatóak. A személyes érintettségből táplálkozó művek az egyéni útkeresés mozzanatain át a bennünk rejlő és az általunk teremtett démonok témáit járják körül. Az előttem a holnap válogatás rámutat arra, hogy a gyógyulás nem külső változások következménye, annak ereje bennünk rejlik.
Esemény.
Életöröm és vérpesdítő muzsika. Jön a 3. nemzetközi cigánydalnapja. Idén augusztus 8-án a legendás észak-macedon énekes Ezma Recepova születésnapján 3. alkalommal rendezik meg a nemzetközi cigánydalnapját. Az esemény sorozatban ezúttal már 6 ország 15 helyszíne vesz részt, és 50 zenekar fellépésére számíthatunk itthon és külföldön Rostás Mihály Mazsi kezdeményezésére. Az esemény sorozat arca Lakatos Mónika, Kossuth és Vomex életműdíjas roma énekesnő. A flamenkótól a balkáni rezes bandákig, cigány hallgatóktól, a jazzes ritmusokig elvarázsol bennünket a cigány kultúra életöröme, dinamizmusa és mélysége egyaránt. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy merüljenek el a felejthetetlen zenei élményekben, jobban megismerve, megtapasztalva a cigánykultúra mellett a saját kulturális sokszínűségünket is. Európa egyik legszínesebb, leggazdagabb nemzetisége a cigányság, páratlan és a mai napig élő, fejlődő zenei kultúrával, amely a történelem során is számos ponton járult hozzá az európai zenekultúra fejlődéséhez. Nincs még egy olyan népcsoport, amely jelen lenne az Unió összes országában. Így módon az európai közösségnek nagyon fontos, összetartó ereje a cigányság.
Film.
Szeptember 6-a és 14-e között tartják a 20. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, ahol Vékes Csaba romantikus sportvígjátéka a Lepattanó, Scherer Péterrel és a Dallasból ismert Patrick Duffyval a főszerepben az új, közép-kelet-európai filmekre fókuszáló East of East nagyjátékfilmes versenyszekcióban mutatkozik be. A vígjátékban olyan nagyszerű színészeket láthatunk még, mint Derzsi Dezső, Vaskovics Andrea, Katona László, Fekete Zsolt, Rába Roland, Elek Ferenc és Mucsi Zoltán.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Ó, Fröccs, te csodás! Mennyi mindent köszönhetünk neked! Nincs magyar-e földön, akiben ne ébresztene kellemes emlékezést, akit legnemesebb nedű szerelem gyereke. Bor és szikvíz változatos, ám a hangulathoz tűpontosan illeszkedő kombinációit csak mi, magyarok ismerjük igazán. De pattanjunk be az időgépbe, és derítsük ki, hogy került először szóda a borba, vagy fordítva, és miköze mindehhez a bencés szerzeteseknek. Az anekdota szerint a Fröccs 1842-ben Fáy András Fóti Présházában látta meg először a napvilágot. Az ártatlan szüreti bulinak induló baráti összejövetelen Jedlik Ányos okozta a legnagyobb meglepetést, aki váratlanul előkapott egy palack szódavizet, hogy kellemes csípősséget kölcsönözzön a vendége poharában várakozó bornak. Ezzel Jedlik, aki mellesleg az elektromosság nagy tudója, a dinamó és a villanymotor feltalálója, legújabb találmányát, a savanyú vízi készületet mutatta be az asztaltársaságnak. Szót követett az elvarázsolt Cucor Gergely nyelvtudós és Vörös Marti Mihály költő, azonnal nevet is adtak a nemes vegyületnek. Isten ments, hogy leromboljuk a Fröccs eredet történetének tekintett legendát, ám írásos emlékek alapján tudhatjuk, hogy Jedlik már évekkel az ominózus buli előtt kínálgatta tudóstársait borral dúsított szódavízzel. Tudniillik, a feltaláló a gimnázium elvégzése után felvételt nyert a bencés rendbe Pannonhalmán, egy olyan társaságba, ahol a minőségi borkészítésnek több száz éves hagyománya volt. Az is bizonyos, hogy a bencések már az 1820-as években fogyasztottak Fröccsöt, csak nem volt egy Vörös Martiuk, hogy nevesítse az italt. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, és még talán annál is több Fröccs a magyar torkokon. A Fröccs hatalmas karriert futott be hazánkban. Hírnevét elsősorban két dolognak köszönheti. Az egyik, hogy ásványi sók nélkül a szóda nem zavarja meg mellék ízével a bor élvezetét. A másik, hogy kellemes arányaival pont tökéletes mértékben bódítja fogyasztóját. Ihatjuk fehér, rozé vagy akár vörös borból. Nagy talány az arány. Fröccsből kérhetünk kicsit, nagyot, hosszú lépést vagy lórúgást. Gyakori a házmester, aki néha vice. Itt-ott még a polgármester is feltűnik. Ha bátrak vagyunk, maflást is kérhetünk, de hónap végén inkább a sóher Fröccs hasít. A bor és frissen fröccsentett szikvíz arányának és mennyiségének változtatásával közel 50 féle italt jegyez a magyar gasztronómia. Megbabonázta József Attilát, aki egy fütyre itta a kis fröccsöt, és Krudi Gyulát is, aki 9 deci bort 1 deci szódával ijesztett meg. Vannak nemzetek, ahol ismert párosítás a szóda és bor, de sehol a világon nincs ekkora fröccs kultusz, mint hazánkban. A magyar gasztronómia szerves része. Nincs vendéglátós, aki ne fújná kívülről a legnépszerűbb arányokat. Az élményt Magyarország 22 fantasztikus borvidéke és több mint 1000 szikvízkészítő mestere szavatolja, így méltán nevezhetjük nemzeti értéknek a fröccsöt.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A 20. század egyik legjelentősebb tudósa, Neumann János 120 éve született. Az ő válogatott írásait tartalmazza az a kötet, amelyről most Ropoly Lászlóval, a könyv egyik szerkesztőjével beszélgetünk. Hogy milyen horderejűek és miért érdekesek a mai olvasónak ezek az írások, arról kérdezem őt.
Neumann alig írt valamit magyarul, azt is fiatal vagy kamaszkorában. Kifejezetten minden, ami megjelenik tőle, azt le kell fordítani angolból vagy esetleg németbe. Ilyen fordítások vannak a könyvben is. Kivéve egyetlen egy rádióinterjút, amit 55-ben adott az Amerika hangja számára, az magyarul adta, és akkor azt nem kell külön lefordítani. De gyakorlatilag, hát ez van, hogy meg lehet ismerni a magyarországi olvasóközönség számára is Neumann gondolkodását, és azokat az írásait, ami világhírűvé tették. Ez a jelentősége, tehát ő magyarul olvasható. Néha az egész írás, néha egy-egy műnek a részlete csak. De ezek nagyon fontosak, hiszen ma már azt gondoljuk, hogy Neumann a 20. század legjelentősebb elméje volt, legjelentősebb gondolkodója volt, aki nagyon-nagyon sok területen volt aktív, és az eredményei azok alapvetően formálják a mindennapi életünket is. Például mindenki használ számítógépet valamilyen szinten, és a számítógépnek azt a változatát, amit digitális számítógépnek hívnak, és amit manapság is azóta is építenek, annak a struktúráját a Neumann gondolta ki és találta ki. Erről is van szó egyébként a könyvben. De van egy részlet. 1945-ben leírta ezt az első elképzelését, hogy hogyan kellene egy ilyen számítógépnek kinézni, és ezt úgy hívják, hogy első vázlat. Ez az első vázlat. Ennek az első lényeges része 6 fejezet lefordításra került, és benne van a könyvben is. Először magyarul.
Furcsa most visszatekinteni, és egy teljesen laikus számára is megdöbbentő, hogy hogyan gondolkodott erről.
Hát valójában ő azt gondolta, hogy erre szükség van. Tehát eredendően matematikus volt, és nagyon sok matematikai feladatot kellett neki megoldani. Nagyon sok számításnak az elvégzésére volt szükség, és akkor rájött a 40-es évek során, amikor nagyon sok ilyen problémával volt elfoglalva, hogy nagyon fontos volna, hogy a számításokat, azokat gyorsabban és hatékonyabban el lehessen végezni. És valahogy az Egyesült Államokban élt akkoriban is, találkozott olyan emberekkel, akik szintén hasonló érdeklődésűek voltak, és rájött, hogy a számítógépnek, vagy akkor még számológépnek mondták, számológépeknek a megépítése a megoldás. Ha ilyeneket építünk, akkor a számítási kapacitás nagyon nagy lesz, és azt jelenti, hogy olyan feladatokat is sokkal gyorsabban meg tudunk oldani, amihez korábban nagyon sok kézi fejben és mechanikus, ilyen kis tekerős számítógépeken végzett számolás kellett. Ez sokkal gyorsabban és hatékonyabban megy. És nagyon beleadta magát ebbe, és rögtön látta a perspektívát.
Volt-e ellenvetés, vagy ellenérzés ezzel kapcsolatban akkoriban? Mert egy-két írásból azt olvastam ki, hogy nem ment át egyből, amit ő gondolt.
Hogyne, persze. Hát mondom, először is nagyon sokan próbálkoztak vele. Amerikában is, az Egyesült Államokban is, Németországban is, Angliában is. Különféle helyeken építettek ilyen gépek. Ezek nem voltak teljesen ugyanolyanok. És végül is ez lett a befutó, mert ez bizonyít a legalkalmasabbnak a feladatokra. Ő maga is épített egyébként. Az akkori munkáját úgy hívták, hogy itt dolgozott, vagy 40 évig. Institute for Advanced Study, az Princetonban van, az az egyik olyan intézet volt, amely 1933-ban azzal a céllal hoztak létre, hogy oda csábítsák a legnagyobb tudósokat. Nem kellett nekik azon kívül, hogy a saját dolgaikkal foglalkoznak, semmit se csinálni, tehát azért kapták a fizetés, azért létre, hogy ott műveljék a tudomány. Na, mert ott dolgozott akkor már, 20 éve, és nagyon sok mindent csinált, és főként matematikát, meg a matematikával összefüggő kérdéseket, és meg voltak döbbenve, és az Institute for Advanced Study tudósai, Einstein, meg Gödel, meg nagy komoly matematikusok, meg bölcsészek is néhányan, hogy mi az, hogy itt most mérnöki munka folyik majd. Mert hát elhatározta a Neumann, hogy akkor megépíti. Szikizték is, és nem is nagyon akarták támogatni, végül leköltöztek az intézet pincéjébe, ahol megépítették tényleg ők is azt a gépet, amit Neumann kitalált.
Ugye kötetben nem csak tanulmányok és előadások vannak, hanem levelek például.
Így van.
Van itt egy 1945-ös levél Strauss sorhajó kapitányhoz, a haditengerészet titkári hivatalába, ami ez egy egyeztetés, és akkor itt már a gyakorlati élet köszön be.
Valójában akkor, amikor a Neumann a számítógépet kitalálta és építeni kezdte, akkor ez rendszeres vitakérdés volt, hogy hogyan szerez erre pénzt természetesen. Uh-huh. És a Neumann akkoriban az amerikai hadsereg legkülönféle fegyvernemeinek a tanácsadójaként is működött, tehát felhasználták az ő tudását, hogy mindenféle problémát megoldjon a különböző katonát, a légierő, vagy a tüzérség, vagy mindenféle fegyverem számára, és innen próbált Neumann ezekből a katonai forrásokból pénzt szerezni a számítógépre. Például ez a Strauss-szal kapcsolatos levelezés azért érdekes szerintem, mert valójában megpróbálja elmagyarázni egy hivatalnoknak, hogyha meg lesz a számítógép, akkor annak milyen előnyei vannak a katonák számára is.
Aha. 1957-ben halt meg.
57-ben. Elején, február, ha jól emlékszem.
És hogyha az utolsó, a kötet utolsó részét nézzük, ahol a nukleáris energiával kapcsolatos veszélyekről ír, és az automatizálás következményeiről, akár ezt ma is írhatta volna.
Abszolút így van. Ezek a szövegek, amiket említett, ezek egy pár évvel korábban is születtek. Tehát az 54-ben talán, vagy talán 52 53-ban vett részt az amerikai szenátus egy bizottsága előtt, és ott tanácsot kértek tőle, hogy mit kéne csinálni, és ezeket akkoriban fogalmazta meg ezeket a nézeteket. Szerintem ez nagyon lényeges az, hogy azt mondja, ez szerintem ma is nagyon fontos, hogy a tudományos szabadság az mindenek előtt való. Ez azért volt érdekes, mert megcsinálták az atombombát, meg a hidrogénbombát, és Amerikában volt egy atomenergia bizottság, amelyik egy ilyen nagyon nagy hatalmú szervezet volt, az atom titoknak a kezelője, ugye? Hogy akkor most ez a hatalmunkat jelenti, és a hatalomnak a letéteményeseiként őrizni kell ezt a dolgot, vagy mit kellett csinálni, hogy már más kezébe kerüljön, és itt a besita. Másképp is, hogy ez nem működött, de ezt gondolták. Ez azt jelentette, hogy megpróbáltak volna korlátozni a kutatásukat. És akkor Neumann ezért lépett fel a Szenátusi Bizottság előtt nagyon határozottan, hogy nem szabad korlátozni az atomenergiával kapcsolatos kutatásokat, sőt, nem szabad korlátozni az elért eredmények publikálását se. Tehát a kutatásnak és a publikálásnak a szabadsága mellett nagyon fontos érveket hozott fel, mondván, hogy az az emberi haladásnak és a tudomány haladásnak az egyetlen értelme. Tehát, hogy tiltakozott nagyon szóval maga módján, hát ez szépen fogalmazott, de minden esetre az ő tekintélyében ez tiltakozásnak számított azzal kapcsolatban, hogy nem szabad korlátozni se a tudományos kutatás szabadságát.
Se de a veszélyeket leírta.
Természetesen. Uh-huh. Ezek veszélyesek, de nem szabad korlátozni. Tehát a Turei-hegytyúkkel technikás című dolgozatában, ami nagyon népszerű egyébként, sokan hivatkoznak rá, hát végül is ott ecseteli azokat a veszélyeket, amelyeket a technika jelent. De ez nem azt jelenti, hogy a technikát be kell, vagy be lehet tiltani. Nincs arról szó. Arról van szó, hogy értelmesnek kell lenni, oda kell figyelni, és tudni kell, hogy ha valamit csinálunk, akkor az annak mi a következménye.
Neumann János válogatott írásai Ropoly Lászlóval, a könyv egyik szerkesztőjével beszélgettünk erről a kötetről. Ezt a könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg. Ennek az interjúnak a hosszabb változata egyébként megtalálható a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.